Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Arra gondoltam, hogy az emberi esendőség, gyarlóság az annyira velünk van, és a korszellemünket képes befolyásolni, azt a korszellemet, annak a kornak a szellemét, amelyben a mesterséges intelligencia tűnik a jövő, úgymond, császárának. És mégis, itt van ez az Epstein vagy Epstein botrány, ez egy világbotrány. Minden porcikájában az, és ez nem túlzás. És az emberi esendőségről e tekintetben millió órán keresztül lehetne beszélni, de az, hogy ebben a korszellemben az az emberi gondolkodás, amely lehetővé teszi, hogy a nyilvánvaló bűnösöket őrizetbe is vegyék, az most például Angliában a szemünk láttára működött. A herceget, aki most már elveszette a hercegi címét, Andrewt vagy Andrást, letartóztatták. Amerikában egy másik fajta emberi szellem, a Trump szelleme egészen másként működik ebben a dologban, és ez önmagában véve mutatja, hogy komoly kontraszt van emberi oldalról megközelítve, ember-szellem történeti oldalról megközelítve Európa és Amerika, bár lehet, hogy ez túl radikálisan van megfogalmazva, és nem eléggé árnyalt. Mit szól mindehez régi barátom és tényleg tiszteletre méltó szakértő, kommentátor a világpolitikának, Gyarmati István, akit üdvözlök a stúdióban. Szervusz!
Szép jó napot kívánok, szervusz!
Érzékeled annak a jelentőségét, amit én próbálok mondani?
Hát, hogy nem, persze, természetesen érzékelem. Ugye ennek komoly világpolitikai hatása is van annak, amit mondasz, hiszen ugye András Herceg nem egy világpolitikai tényező, de Donald Trump az határozottan az, és Donald Trump sokkal jobban bele van bonyolódva ebbe az egész problematikában, mint András Herceg volt. És hát a világ nagyon meglepő figyeli, hogy ezek az események hogyan zajlanak, hogy hogyan reagál rá, vagy nem reagál rá az amerikai elnök. Nem veszük észre talán, hogy ez mennyire alássa az amerikai elnöknek a pozícióját otthon Amerikában, hiszen az ő választóinak egy nagyon komoly rétege az, amelyik tulajdonképpen azzal a feltétellel szavazott ő rá, hogy föltárja az Epstein ügyet, és hát nem ez történik igazában. És ezért ezek a választók elkezdtek elfordulni Donald Trumptól, látjuk, és a népszerűsége soha nem látott mélypontra esett, 30% alatt van a politikájának a támogatottsága az egész népben, népességben, és azokban a csoportokban is, ahol pedig ő nagyon erős volt, azok az államokban, ahol ahogy azt mondták, landslide, földcsusszamlásszerű győzelmet aratott, ha vannak ott a most ott helyi választások, rendre megverik Trumpnak a jelöltjeit.
Egyébként sokan úgy fogják föl ezt az ügyet, az Epstein vagy Epstein ügyet, hogy ezt mindenképpen amerikai elit érdek, és ebben az elitben benn van a régi és az óelit egyaránt, hogy ezt szőnyeg alá seperjük, és ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha a közvélemény figyelmét teljesen más területre tereljük, és e tekintetben jön szóba sok gondolkodó számára az, hogy Amerika igyekszik a nyilvánvaló objektíve létező feszültséget Irán körül fokozni. Sőt, odáig juttatni, hogy ma minimum 50%-os esélyt adnak a fogadóirodákban, épp úgy, mint komoly embereknek a diskurzusaiban annak, hogy ebből valamiféle háború lesz. Te a magad részéről hogy állsz ehhez a témához? Itt van-e egy direkt elterelési dolog, vagy pedig maga a tematika az, ami a lényeg?
Az Epstein ügyről az el kell mondani, hogy az nem egyszerűen egy ilyen szexuális orgia szervezőnek az ügy, az egy politikai csoportosulás is, amelyik Epstein mögött áll, és ezek az emberek, akik mögött állnak, sok nagyon gazdag ember is, most nagyon csalódottak abban, hogy ilyet nem sikerül föltárni, és ha meg sikerül, akkor pont azokat érinti leginkább, akik az ő szellemi holdudvarához tartoznak.
Vagyis, hogy kinek a szellemi holdudvarához?
Trumpnak a szellemi holdudvarához tartoznak. És nyilvánvaló, hogy van egy olyan, mindenkiben lenne egyébként egy olyan inger az amerikai elnökben, hogy ne erről beszéljenek, hanem másról beszéljenek, és vannak olyan népszerű külpolitikai lépések, ugye Irán elleni fellépés az népszerű lenne Amerikában, sok minden más nem az, ez biztos, hogy népszerű lenne.
Venezuela is népszerű volt? Venezuela is népszerű volt?
Népszerű lett. Nem lett. Mert
ügyesen csinálták.
Ügyesen csinálták, és azt mutatta, hogy az amerikaiak mindent megtehetnek, ha akarják, és nem tud senki se ellenállni nekik, sok igazság van is benne, és ezt az amerikaiak szeretik. Hát azért tudjuk, az amerikai emberek szeretik, hogyha Amerika a legerősebb. Most Iránnal kapcsolatban én azt gondolom, hogy ott azért alapvetően az érdekek, a politikai, stratégiai és gazdasági érdekek játszanak közre. Az, hogy Iránban lesz egy folytatása a 12 napos korábbi háborúnak, az szerintem akkor eldőlt, amikor az amerikai bombázók dolguk végezetlenül visszafordultak.
Úgy tudtuk akkor, hogy ez egy komoly siker, katonai siker volt az a...
Mondta, hát abban a szempontból siker volt, hogy nem volt ellenállás, és a sikernek az előkészítésében alapvetően azért az izraeli haderő vett részt, az amerikaiak tulajdonképpen besétáltak abba a légtérbe, amit az izraeliek előtte veszélytelenítettek. Ugye a B-2-es bombázókat nem veszélyeztette igazából semmi, és az amerikai hozzájárulás az volt, nagyon fontos hozzájárulás, csak azt gondolom, hogy félbehagyták a munkát, mert sem a létesítmény nem sikerült teljesen lerombolni se a
nukleáris kutatáshoz és esetleges nukleáris fegyver gyártáshoz szükséges létesítményekről van szó?
Ugye főleg arról van szó, hogy ahhoz, hogy nukleáris fegyvert előállítsanak, ahhoz dúsított uránra van szükség. 90% fölé dúsított uránra. Az erőművekben egy számjegyű az a dúsítási fok, amit használnak. Amit tudunk, ami ugye nem sikerült megsemmisíteni, az a 400 tonna urán, ami valahol most van Iránban. Az amerikaiak biztos tudják, én nem. Ez 60%-ra van feldúsítva. Ugye a 60% az urán, amit semmire se használható. Mondjuk piszkos bombára használható, semmi másra nem használható.
Mit jelent egy piszkos bomba?
Hát, hogy magát a radioaktív anyagot szórják szét, nem robban, hanem a radioaktivitással okoz károkat. Ezt nem csinálták eddig, de nem használható, mert ahhoz, hogy erőművekben felhasználják, ahhoz hát 60%, ugye mondjuk a 6%-hoz nagyon sok, a nukleáris fegyhez még nem használható, de semmi más hasznosíthatósága nincsen egy ilyen uránkészletnek, mint az, hogy tovább dúsítják és atomfegyvert állítanak elő belőle. És ezt meg kell semmisíteni az amerikaiaknak, és azt a képességet is, hogy utána újra termelődjön ez az uránkészlet, mert különben előbb-utóbb atomfegyver lesz belőle.
Ennél a témánál maradva, mi a háborús ok az amerikaiak potenciális, vagy már létező magyarázata szerint? Hiszen eközben, hogy ahogy mi beszélünk, mintha folynának iráni-amerikai szakmai tárgyalások.
Az amerikai, ez egy stratégiai ok, és hát hosszabb távon egy politikai és gazdasági ok, nem kismértékben Izraelnek a
védelme. De mit mondanak majd a közvéleménynek abban az esetben, mert te is azt mondod, hogy nagy valószínűséggel be kell következnie a folytatásnak, és Trump az olyan típusú ember, aki befejezi a munkát.
A folytatás az is lehet, hogy megállapodnak abban, hogy leszerelik ezeket a létesítményeket, és valahogy megszabadulnak ettől a dúsított urántól, és nem állítanak elő újból ilyet.
Erre ezt, kapott 10 napot Irán, hogy ezt igen, és
jelentse plusz, be. Plusz a rakétatechnológiát is, ugye visszaszorítják 500 kilométer alatti hatótávolságú rakéták előállítására. Ha ez a megállapodás sikerül, és ugye Donald Trump elfogadja, és valóban ellenőrizhető megállapodás lesz, ez ugyanolyan siker, mintha szétbombáznak. Tehát azért ez egy jobb megoldás.
De most a tárgyalásoknak az eddigi eredményei azok tulajdonképpen nem eredmények e pillanatban, és azért történik az, hogy most a Gibraltáron éppen halad át a legnagyobb hadihajók egyike, stb., és mennek Európából is hajók a térségbe, és így tovább.
Ez egy nyomásgyakorlás eszköze, és hát persze a nyomásgyakorlásnak akkor van értelme, hogyha az ellenség meg van győződve arról, hogyha nem sikerül a megállapodás, akkor használni is fogják ezeket a fegyvereket. Ugye Donald Trump ezt mondja minden nap kétszer, hogy ő szeretne megegyezni, de ha nem sikerül, akkor bizony ezek a fegyverek használatba kerülnek, és hát szörnyű erőt képviselnek. Ugye egyetlen amerikai repülőgép anyahajomból most 2 lesz a környéken, egyetlen amerikai repülőgép anyahajón több robbanóanyag van felhalmozva, mint amit a második világháborúban összesen felhasználtak. Tehát el tudjuk képzelni, hogy milyen erőt képvisel.
Egy világháborút lehetne vívni.
Egy világháborút jó rész ezek a hajók vívnak, ugye 11 darab van Amerikának ilyen hajója.
És 2 ott van.
Igen, hát sok minden van még, ugye ezek sose egyedül mennek, tenger alatt járók kísérik meg, rakétacirkálók, szóval sok minden van. Nem, ugye az atomfegyvereket nem akarják alkalmazni, de hát az amerikai arzenál az olyan, hogy hagyományos fegyverekkel is el tudja érni azt, amit az atomfegyverek elérnének, ha használnak.
Nincs se a térségben, sem a világon még egy másik olyan ország, amelyik az amerikai potenciális csapás megakadályozása érdekében Irán védelmére katonailag tudna menni, és oda...
Nincs olyan ország, amelyiknek ez érdeke lenne, hogy szembeszálljon Amerikával, se Oroszország, se Kína, másról meg nem lehet szó, és nincs is meg a hozzávaló fegyverzete, hadereje, hogy ezt megtegye. Tehát ha akarná, se tudná, de nem is akarja.
Mekkora esélyt adsz annak, hogy bekövetkezik a katonai csapás?
Hát én, mint a politikus, én szeretem a 2/3 többséget, úgyhogy körülbelül annyit.
2/3?
Igen, körülbelül, tehát 65-70%.
Mert ha engedelmeskedne az iráni rendszer, és leszerelne, illetőleg rakétákat is, rakétaprogramját is beszűkíteni erősen, radikálisan, akkor mit kaphat cserében Amerikától? Nyilván azt gondolhatná, ha én az lennék ott egy ajatolla, hogy akkor a venezuelai megoldást válasszuk, hogy maradunk, és ti itt nagy mozgásteret kaptok, változtatunk politikát, esetleg nem fogunk arról beszélni súl sokat, hogy a cionista államot, tehát Izraelt meg kell semmisíteni, és így tovább, és cserében ott van, marad nekik Iránnak a kiszipolyadás.
Van egy, csak meg kell említenem, hogy egy harmadik feltétele is Amerikának, hogy Irán beszünteti a térségbeli terrorista szervezeteknek a támogatását, főleg Hamas és Hezbollah.
Na jó, hogyha mindezt megkapja, akkor Izrael és az Egyesült Államok elégedett, de abszolút. Vajon az iráni nép? Hát az iráni nép az egy
ugye csapból. Donald Trump azt mondja, hogy az iráni népnek azt a lehetőséget meg kell adni, hogy ő döntse el, hogy milyen rendszert akar.
Tehát akkor te el tudod képzelni, hogy az 1/3, ami marad ellen alternatívaként, abban benne lenne az, hogy Izraelt nem fogja egzisztenciálisan...
Nem, az nem lenne benne, az lenne benne, az kell, hogy benne legyen, hogy ne legyen képes rá, hogy mit mond, illetve alkotmányában benne van, hogy Izraelt meg kell semmisíteni.
Nem azt mondja, cionista entitást.
Hát még sok minden, igen. Szóval a lényeg az, hogy azt nem gondolom, hogy ez feltétel lenne, ha ez a 3 feltétel teljesül, ugye az amerikának ez a stratégiai érdek, hát Venezuelában is, ugye Venezuelában nem demokrácia lett, de kevésbé erőszakos, gusztustalan diktatúra, amelyik együttműködik Amerikával. Ez Donald Trumpnak ez a célja.
Na de akkor ezt Iránnal is meg tudja.
Iránnal is meg tudja tenni.
Csak ha... itt nagyobb követelmények vannak, nevezetesen az iráni rendszernek a legitimitását egyebek között az adta eddig, így hogy van. A nép előtt és a világ előtt úgy mutatkozott be, mint az iszlám világ talán potenciálisan legerősebb Törökország mellett legerősebb katonai
hatalma. Így van, és ha ezt feladja, akkor a belső helyzete is valószínűleg nagyon meggyengül.
Tehát az iráni nép dönthetne.
Dönthet, igen, azért nem tart. Ezért is nem tartom valószínűnek, hogy belemegyek egy ilyen megállapodásba.
És ha nem mennek bele, akkor viszont
akkor jön Donald
jönnek. Ezért van az a kétharmados valószínűség.
Igen.
Ebben a helyzetben Oroszország vagy Kína az égvilágon semmit se tudna csinálni.
Nem, majd dühött nyilatkozatokat fognak kiadni, főleg az oroszok.
Ez a helyzet... ami kialakulna a katonai szemszögből, tehát egy drámai helyzet Iránnal kapcsolatosan, az nem tudja elfedni azt, hogy Oroszország ezen idő alatt egy mocskosabb hadműveleti sorozatra szánja el magát Ukrajnában?
Nem hiszem. Ugye Amerikának egészen, ezt nem szoktuk mondani, mert teljes joggal mindig számon kérjük Donald Trumptól, hogy Oroszországra nem gyakorol nyomást. De azért, ha hosszú távon elgondolkozunk, sőt középtávon is, ugye Amerikának sokkal erősebb érdekei fűződnek az Oroszországgal való jó viszony fenntartásához, mint az Ukrajnával való jó viszony fenntartásához. Tehát Donald Trumpnak...
Azért, mert Oroszország nagyobb és erősebb.
Sokkal nagyobb nukleáris hatalom, és itt tovább. Meg hát Ukrajna mindenképp ugye Oroszország miatt mindenképpen ezen az oldalon lesz, bármi is történik a háború után. Nem hiszem, hogy ott olyan dolgok történhetnek, tehát azt nem fogják elérni az oroszok, hogy egy orosz barát kormány legyen ott, tehát nem lesz Belorusszia belőle, lesz valami egy ilyen nyugathoz vonzódó, nyugattal integrálódni szeretne, nyugattal.
De kisebb, fizikailag kisebb.
Valószínűleg kisebb, igen, de lesz, akkor is nagyon nagy lesz egyébként még, tehát fizikailag kisebb lesz, de ebben Donald Trumpnak nincsenek olyan, az amerikaiaknak nincsenek, ha most reálisan nézzük, nincsenek olyan komoly érdekei, mint Oroszországgal való kapcsolatokban.
Amikor azt mondod, hogy Amerika érdekei, ezt a kifejezést mondjuk az elmúlt nem tudom hány évtizeden keresztül úgy egységesen értették a világban, de most, amióta Trump az elnök, sokszor keverednek, sőt nyilvánvalóvá válnak, hogy az, amit Amerika érdekének nevezünk, az Donald Trump és családja, illetőleg bizonyos éppen számára fontos köröknek a közös érdekei. De az, hogy mi az amerikai érdek, azt nem tudjuk, legalábbis én nem tudom fölmérni egy csomó esetben. Te fel tudod mérni?
Hogy azt hiszem, mikor igen. Kell. Igen.
Tehát amikor az előbb beszéltél akkor a amerikai érdekekről, akkor te eleve úgy tudtad ezt elmondani, hogy ami Trump csinál, az amerikai érdekeit szolgálja.
Azt gondolom, hogy alapvetően igen. Igen, néha furcsa módon csinálja. Ugye vannak, szereti ilyen járulékos haszonként a saját imidzsét fényezni, szereti, ha a családja egy kicsit részesül belőle anyagilag, de alapvetően amerikai érdekeket szolgál, ami minden amerikai elnök, csak hogy hogyan, az a kérdés.
De Amerikának például korábban a mostani helyzetet, ami Oroszország és Ukrajna között kialakult, azt akkor amerikai érdekként úgy fogtuk volna föl, hogy természetesen a nyugati értékrendszerhez közelebb álló Ukrajnát kell támogatni. Ha azt mondjuk, hogy Trumpéknak több érdeke fűződik, vagy Amerikának több érdeke fűződik Oroszországhoz, akkor előttünk van az a potenciális lehetőség, hogy olyan üzleteket köt Amerika Oroszországgal, amelyekben a Trump család érdekelt lehet. Ez csupán egy opportunista dolog, tehát, hogy ha már ez Amerika érdek, akkor az én családom is hasznosuljon belőle, vagy pedig olyan helyzet, amikor azt mondja, a mi családunknak ez az érdeke, mert bizonyos könnyű fémek, stb., amelyek a következő időszaknak a technológiai fejlődését szolgálják, azok ott találhatók, és azokban az ágazatokban az én családom érdeket, tehát ezért kell nekünk Oroszország.
Én azt gondolom, hogy nem. Azt gondolom, hogy alapvetően az amerikai érdekek vezérlik az amerikai külpolitikát, és ebben egy sajátos módon van benne egy ilyen, mondom, egy járulékos haszon az amerikai elnöknek, az anyagi haszon a családjának.
Járulékos.
Igen, tehát igen. Nem ez az ok, ez csak vele jár, és ne felejtsük el azért, majdnem ugyanilyen súllyal az, hogy kapjon Nobel-békedíjat, ez majdnem ilyen súllyal szerintem.
Na tehát az milyen hülye amerikai érdek?
Miért? Hát ez nem, ez csak ráépül az amerikai érdek.
Te elismered, hogy keverednek itt a dolgok.
Így persze, de az alapvető ok az egy valóságos érdek. Ez nem először fordul, gondoljunk bele, hogy a Közel-Keleten, mondjuk csak egy példát mondjak, ugye Amerika hosszú idő óta legmegbízhatóbb szövetségese Izrael után a Szaúd-Arábia. Ugye Szaúd-Arábiában eszebb ágában nem jutott Amerikának kifogásolni azt, hogy ott milyen durva rendszer van, amelyik egyébként most már nem mióta a trónörökös uralkodik, azóta ez nagyon sokat javult, de előtte a Szaúd-Arábiai rendszer rosszabb volt, mint az iráni rendszer, és stratégiai okokból mégis Szaúd-Arábia volt a szövetséges.
Teljesen világos. Pláne olyanok számára, mint nekem, aki járt mind a kettőben, és össze nem vethetően nyitottabb társadalomnak ismertem meg az iránit. Szóval bármelyik arab ország ma komolyabb diktatúrának látom, most Libanonról ne beszéljünk, mint Irán.
Igen, a legtöbb.
Amikor megérkeztem Iránba, első nap, nem második nap, elmentem egy ellenzéki összejövetelre. És szitták a rendszeret. Hol tudod ezt az arab órákban?
Hát igen, meg látunk, a nők motorbiciklivel járnak, igen, meg dolgoznak,
már,
meg autót vezetnek.
Most már leveszik a kendőt a fejükről, csak úgy.
Igen, tehát a kendő az egy sajátos dolog, ugye annak az alapvető oka nem az, hogy a rendszer rákényszeríti, évszázados szokás.
Viszont tényszerűen azért, mert olyan helyzet, mégiscsak ezreket öltek meg az elmúlt hetekben, hónapokban.
Igen, de hát azt kell mondani, hogy sajnos nem egyedi ez, hogy egy elnyomó rendszer, ez most éppen egy iszlámista
rendszer. De ez kiderült, és le van fény. Ha Szaúd-Arábiában csinálják, nem is fogjuk megtudni sem.
Hát most már igen, de korábban valószínűleg.
Igen.
Ja, de hát azért gondoljunk bele, hogy a Jordán uralkodó elit, de több palesztint ölt meg a fekete szeptemberben, mint Izrael 50 év alatt.
Ez a 70-es évek elején.
Igen. És azért, bocsánat, az arab, ha szabad ilyet mondani, az arabok által végrehajtott terrorista tetteknek az áldozatainak a többsége arab.
Mint ahogy az oroszok által végrehajtott agressziónak az áldozatai, orosz anyanyelvű emberek. Hát, azoknak egy nagy része szerintem, amiket én ott abban a térségben tapasztaltam, azok gyűlölik az orosz rendszert.
Persze.
Pedig orosz anyanyelvű.
Putyin nagy érdeme, hogy befejeződött az ukrán nemzetté válás.
De az amerikai érdekekhez visszatérve, te hívtad föl a figyelmet arra, hogy milyen jelentősége van az Egyesült Államok Trump elnök által nyilvánvalóan formálisan jóváhagyott katonai, illetőleg biztonsági stratégiája, hogy is alakul. Ez a mostani friss, mind a katona, ugye a katonai és a biztonsági nem ugyanaz, megmondott, hogy mitől nem ugyanaz, de ez merőben újdonságnak számít, vagy csak mi véljük úgy bizonyos pontok okán, hogy ez valamilyen trumpiánus stratégia?
A biztonsági stratégia igen, tehát ez sokkal propagandisztikusabb, mint az amerikai biztonsági stratégia lenni szokott, sokkal inkább a külvilágnak is.
Melyik a fontosabb, a katonai vagy a
biztonsági? Általában a biztonsági a fontosabb, mert hogy az egy átfogó stratégia, ennek része a katonai biztonság. Pontosabban ugye három létrefok van, az a nemzeti biztonsági stratégia az egész biztonságet átolai, van egy nemzeti védelmi stratégia, amelyik az ország védelméről szól, és van egy nemzeti katonai stratégia, amelyik ennek a katonai aspektusáról szól. És az az érdekes, hogy én még 30-40 éve kísérem figyelemmel ezeket az amerikai dokumentumokat, nem láttam olyat, nem emlékszem olyanra, hogy a katonai védelmi és a katonai stratégia ennyire más lenne, lenne, mint a biztonsági stratégia, és hogy azért is jelentős, azon kívül, hogy ez egy furcsa dolog, és látjuk, hogy ennek következményei vannak, mert ugye a katonai tervezést azt nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Tehát amit egy katonai stratégia előirányoz, ugye az hosszú évekre szól, beszerzések, kiképzés, szervezeti egység, a szervezeti alakulás és így tovább. A biztonsági stratégiát az egy politikai dokumentum, az sokkal könnyebb változtatni. Tehát azt gondolom, hogy aki föl van háborodva a nemzeti biztonsági stratégia miatt, sok minden miatt megértem, de vannak olyan dolgok, amiket joggal kifogásolunk ebben. De más választ kapunk, hogyha a védelmi biztonság és a katonai stratégiát olvasszuk. Tehát például Kína, ugye ez a nemzeti biztonsági stratégia, ez egy politikai célt fogalmaz meg, hogy tulajdonképpen Kínával együtt, meg ki akar egyezni az amerikai kormány. A katonák továbbra is azt szervezik, hogy katonailag szembe kell szállni Kínával.
Mert Kína olyan potenciális katonai veszélyt is jelent, igen, amire nem figyelünk oda.
Igaz? És ha nem figyelünk oda, akkor már nem tudjuk elrettenteni, hanem akkor háborúzni kell majd.
De egyébként őszintén szólva, Kínának az elmúlt évtizedekben gyakorolt pragmatikus politikájának nem az volt a lényege, hogy ő nekik a béke a jó, mert az ő gazdaságuk békében tud hihetetlen mértékben diadalmas.
Igen, ez így van, ezzel együtt, hogy az elmúlt néhány évben, mondjuk 5 évben, vagy pontosan 2009-10 óta a kínai politika lassan, de lényegesen megváltozott. Hát sokkal inkább, ugye gazdasági problémáik vannak, majdnem, hogy gazdasági válság van majdnem Kínában. A belső kohézió meggyengült, ugye látjuk, hogy milyen tisztogatásokat hajtott végre Xi Jinping a pártban, és most már a katona.
A hadseregben is.
Először a pártban, most a hadseregben, és ezzel együtt agresszívabbá válik a kínai külpolitika. Előtérben megnézzük kínai propagandát, erősödik a nacionalizmus, erősödik ez a kínai felsőbbrendűségi érzésnek a dicsérete.
És ez a nacionalizmus erősen japán ellenes.
Nem csak japán ellenes, általában a kínai nacionalizmus erősödik japán ellenes, és ennek része az, hogy Tajvant vissza kell szerezni. De Xi Jinping ezt követelményként állította a hadsereg elé, hogy 2027-re ezt el kell érni, nem fogja elérni egyébként, és ez is a probléma talán, hogy a katonai vezetést kirúgta. Most már másodszor.
Apropó, Japán eközben akár csak Németország is talán, ugye sok a párhuzam, igen, a két ország elmúlt évtizedes politikája, az amerikai befolyás, illetőleg a múltból származó bűnöknek a kompenzálása okán, hogy most a japánoknak a új vezetője igencsak trumpistának mutatkozik, és mintha Japán elkezdene, megvan hozzá lehetősége, hogy a kínai fenyegetésre reagálva komoly katonai hatalom már is potenciálisan válhasson.
Igen, ugye,
ez komoly dolog?
Abszolút, igen. Ugye ezt már régen beszélnek erről, és azért a kínai védelmi erők az egy elég erős hadsereg, azt azért tudni kell, ami már az is, ami most van. De van egy alkotmányos korlát, amit a jelenlegi miniszterelnök meg akar változtatni, és ez a földcsuszamlásszerű győzelem, amit aratott a választás, akkor meglepetésszerűen Japánban, igen, ugye az lehetővé teszi neki, hogy megváltoztassa az alkotmány, szerintem meg is fogja.
Amennyiben történelmileg szakít a mi csak japánok vagyunk, mi csak szorgosan dolgozunk, és senkit nem akarunk bántani, igen, és nem, igen, akarunk háborút.
Továbbra se akarják bántani, csak ugye az jön elő, hogy ha békét akarsz, készülj a háborúról, nekik most.
De ez eddig Amerika biztosította az ő számára.
Biztos,
Amerika
és, minden... nem láttak veszélyt. Tehát amíg a Kínának a politikája olyan volt, mint te mondtad, nem terjeszkedő, addig nem látták ezt a veszélyt, most látják.
Egyébként mondjál nekem konkrétumot, ahol látod a kínaiaknak a katonai terjeszkedési terveit.
Hát ugye a dél-kínai tengeren ugye támaszpontokat építenek, hogy nem figyelünk oda a dél-kínai tengerre, csak Tajvanra, de az is egy nagyon erős jel. Oroszország támogatása ugye eltolódik a katonai
irányba.
Támogatás felé Kína által, és hát majd a hadseregbe látunk, meg nem is titkolják. Hát mikor Xi Jinping azt mondja, hogy 2027-re olyan hadsereget akarok, amely képes Tajvant visszavenni, az egy egyértelmű utalás erre.
Miért nem mutatta meg ennek a politikának az eredményeit még az orosz-kínai, az orosz-ukrán fronton bármilyen fejlemény. Hogy az oroszok eme fokozódó kínai támogatás, ami szerintem nagy jelentőséggel bír technológiai szemszögből, katonai technológiai szempontból, az nem jelent még meg a fronton az oroszok.
Hát azért megjelent. Egyrészt a kínaiak nem akarják, hogy az oroszok nagyon győzzenek. Nekik az a jó, hogy nekik alárendelt, minden szempontból alárendelt Oroszország. A jó, és Oroszország győz, és befejeződik a háború, akkor ez az alárendeltség ez esetleg gyengülhet. Másrészt meg megmutatkozik, mert ugye a kínaiak pont annyira támogatják, mind a kettő ezt a hibát követi el, vagy nem tudom, hogy hibáták. Az amerikai részéről biztos hiba volt, hogy úgy annyira támogatja az oroszokat, hogy ne szenvedjenek vereséget, de annyira nem, hogy győzzenek.
Ez volt eredetileg a nyugatnak is a hozzáállása.
Elég rosszul csináltad, de a kínaiaknak ez a jó, a nyugatnak meg nem ez a jó. Hát a kínai politika...
A nyugatnak az lenne, hogyha vereséget szenvedne Oroszország.
Az lenne,
tehát ez lehetetlenség.
Nem lehetett, egyáltalán nem lehetetlenség. Volt,
hogy kifárasztják, és akkor összeomlik a rendszer.
Volt a háborúban 4 olyan mozzanat, amikor az ukránok nagyon közel voltak ahhoz, hogy a haszintéren győzzenek tulajdonképpen, vagy legalábbis meg ne nyerjen. Megfosszák az oroszokat a nyerés lehetőségétől, és ilyenkor a Biden rezsimről beszélünk, vagy a Biden kormányzatról, nem adta meg azt a támogatást, főleg fegyverekben, meg nem is engedte, leállították az ukránokat egyszer, vagy kétszer talán, nem engedte, hogy akkora győzelmet arasson a haszintéren, ami döntő lehetőséget biztosítson az ukránoknak egy jó békéhez.
A mostani elnök viszont megtehetné, de másoknál fogva nem teszi.
Igen, hát kicsit másoknál fogva, ugye a Biden is azt mondta, nem akart, ugye Bidenéknek az volt én magam hallottam nagyon magasrangú amerikai tisztviselőktől, hogy ők ezt nem tehetik meg, mert mi van akkor, hogyha az oroszok nukleáris fegyvert alkalmaznak. És ez az állandó szöveg, mikor valamit nem akarnak. Én azt gondolom, hogy ez óriási, óriási hiba volt. Az oroszok biztos nem alkalmaztak volna nukleáris fegyvert, mert nincs értelme. És hát most ott vagyunk, ahol vagyunk, és most van egy Donald Trump, aki nagyjából ugyanezt akarja, csak azt akarja, hogy ezt az európaiak fizessék.
Közbevetőlegesen erről nyilatkoztál éppen az elmúlt napokban itt a Klubrádióban, egy másik műsorban, de kíváncsi vagyok, hogy most, hogy tudjuk, hogy van ez a béketanács, vagy békeigazgató tanács, szerűség, és hogy ott volt a magyar miniszterelnök, és még néhány, de nem nagyon fontos, igazából nem nagyon fontos országnak a vezetője. Ez valaminek a karikatúrája, hogy valami jónak a kezdete végül is most, hogy véget ért, látsz valami fejleményt ebben az ügyben?
Ez egy diplomáciai szempontból egy vicc ez a béketanács, de az eredménye még lehet jó. Ugye abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy az amerikai elnök a vezetője, és hogyha az amerikai elnök valamit akar, akkor ez a béketanács tudja majdnem, hogy legitimálni. Ugye ezt ne felejtsük el, ez a béketanács, ez egy legitim szervezet, mert a biztonsági tanács hozta létre. Nem volt benne a biztonsági tanács határozatban, hogy Donald Trumpnak kell az elnöknek lenni, de ez egy biztonsági tanács által létrehozott szervezet. És az a terv, a Trump terv, amit ez meg akar valósítani Gázában, ez a biztonsági tanács által jóváhagyott tervezet. Tehát nem lehet egyszerűen lesöpörni azzal, hogy ez nem létezik, bizony létezik.
De általa kiválasztott országok.
Ez már a probléma.
Gyakorlatban megdől az egésznek az elvisége.
Nem, hát az elvisége,
most elvisége nem beszélünk. Ott vannak különböző anglia országok, és közben ott van Argentína is, tehát vannak komoly országok, kemolytán, de az szerint, hogy ki hogyan nyalja az ő fenekét.
Igen, de ott van Izrael, és ott van Törökország egyszerre.
Izrael és Törökországnak hol látod a képviselőjét? Van megfigyelők ott van.
Nem, ők tagok, csak nem állami főszinten, ami egyébként egy ilyen szervezetnél teljesen mindegy, hogy milyen szinten képviseltetik magukat.
De ez meg az mániája, hogy aki államfővel van, az fizessen.
nem, aki tag az, az fizessen, akármilyen, nem, ha nem államfő, akkor is. Ugye, de hát látjuk, hogy...
De milyen, hogy, most nem arra, hogy ez mennyire komoly dolog, hogy fizetni kell azért, hogy tagja legyen. Tehát akkor ez, a Liechtenstein kifizeti, akkor ő is.
Igen, pontosan. Ez Donald Trumpnak a szervezete, és ő szeretné, ha megfinanszíroznák, és politikailag is, vagy egy támogatás biztosít, hogy van egy biztonsági tanács által létrehozott a szervezet, amelyik támogatja.
Hát ez nem amerikai érdek, ez Trump érdek.
Nem, ez amerikai érdek is, hogy az amerikai elnök politikáját támogassák. Ott van Gáza, Gáza...
Nem, az Amerikának, hogy ki az elnök, az nem mindegy.
Az nem mindegy, de az Amerika, az hogy Gázában béke legyen,
az egy amerikai érdek. Igen, így de van. Ez úgy csinálnak, mint akik részt vesznek, hogy megmagyarázzák őszintén a saját népüknek is, hogy ez nem Gázáról szól, ez általában
dinamikusabbá
teszik.
Ez egyáltalán Donald Trump mondja, és ez egy lehetőség. Jelenleg Gázával foglalkoznak, és a 6 milliárd dollár, ami már ott fölajánlásra került, az már azért egy lényeges hozzájárulás Gáza
újjelpítéshez.
Valószínűleg az arab országok, nyilván nem Magyarország, de meg Románia.
Izrael sem adott oda 1 milliárd dollár, egészen biztos.
Nem, ugye a magyar kormánynak...
Argentina sem.
Magyar, hát azt nem tudom, de hát a magyar, annak, magyar kormány ugye törvénybe iktatja, hogy nem adunk, hogy nem finanszírozzuk, de azért az most ebből a szempontból Gázának mindegy, hogy
honnan jön. Mit Magyarországon törvénybe iktat, hogy nem finanszírozzák.
Ez az, ugye a kormánygyűlés fog döntést elhozni
majd
arról,
akkor.
De hát ez már tudjuk, hogy így van, és hát a kormány döntés...
hogy tagok vagyunk.
És akkor attól még nem fizetünk. Akkor...
De ez még nem, az országgyűlés támogatása nélkül nem lehet ezt megcsinálni.
Nem minden nemzetközi szerződést kell az országgyűlésnek ratifikálni.
Ha egy milliárdot be kell tenni, akkor be kell tenni. Akkor
igen, nem tesszük be.
Akkor nem leszünk tagok.
De tagok leszünk, és nem tesszük be.
Vagy úgy.
Igen,
legalábbis most ezt mondják.
Igen, és ez, amíg Trump van, addig ez az így is lehet. De a lényeg az, hogy Gáza újjáépítésére ez a szervezet, ami egy vicc egyébként, még egyszer mondom, igen, már összegyűlt 6 milliárd dollár, az amerikaiak a 6 milliárdhoz hozzátesznek még 10-et, fölajánlották, 16 milliárd dollárral, azért Gázában sok mindent lehet kezdeni.
De esetre Nyugat-Európának a mérvadó országai igazából ehhez a dologhoz nem nagyon adják a nevüket, és ez egy szimbóluma annak, hogy milyen rejtett és valós feszültségek vannak biztonságpolitikai területen, katonai területen is, Európa és Amerika között. Most hol tartunk? Mi európaiak képesek vagyunk-e, és akarjuk-e azt, hogy Európa biztonsági szemszögből önálló nagy hatalomszerűség legyen.
Igen, én azt gondolom, hogy igen. Donald Trumpnak, ugye, hogy Putyin nem akarta azt, hogy az ukrán nemzet kialakuljon, és mégis megtörtént. Hát tulajdonképpen valami jó dolog
történt. Attól lesz az, hogy akarja az ukránokat, és meg összerászik.
És ez pont, és ugyanez történik.
Ugyanez történik a palesztinokkal is. Ha nem is volt palesztin, de ők is...
A palesztinok azért nem történt, ott még nincs nemzet, messze nincs nemzet sehol.
De akkor mondhatnám úgy, hogy... A zsidó nép is
ezen sok mindent lehetne beszélni,
sok minden úgy lényeg alakult, hogy kialakult.
Lényeg az, hogy az európai katonai együttműködés az azért alakult ki, mert Donald Trump kikényszerítette pozitív módon, hogy 5% legyen a NATO-nak, a NATO országoknak a katonai védelmi költségvetése, és negatív módon, hogy azt mondja, hogy én ezt nem csinálom meg, helyettetek csináljátok ti meg, és számomra meglepő módon, nagyon pozitív módon ettől összeállt ez a készek koalíciója. Soha nem látott gyorsasággal Európa összeszedte magát, és összehozott egy ilyen hadseregszerűséget, és ez most már túlnyúlik Ukrajnán, ugye ez Ukrajna miatt jött össze, de most már az európai védelmi autonómiának a kialakítása az egy napirenden van a NATO-n belül, és nagyon komoly lépések történnek erre.
Igen. Most van egy friss hír, hogy az amerikaiak tiltakoznak az ellen, hogy az európaiak európai fegyvereket akarjanak csak vásárolni.
Igen, hát világos, persze. Az amerikaiaknak az
miközben
az érdeke.
Ők azok, akik arra veszik rá az európaiakat, hogy foglalkozzanak magukkal, és védjék meg magukat, legyen önálló fegyveriparuk, de hogyha ki akarják zárni a fegyverkezésből az amerikaiakat, akkor ők tiltakoznak.
Hát ez viccesnek hangzik, de hát ez is amerikai érdek. Hát az amerikai érdekeket képviselik, igen, hogy ők eladják a fegyvereiket. Hát,
akkor Európa jól teszi, hogyha minél távolabb tartja magát Donald Trump.
Nem az a kérdés, hogy távolabb tartsa magát, ugye ez nem ez a cél, ez lehet egy eredmény, hogy valami távolságot tartunk. Nekünk az a célunk, hogy a lehető leghatékonyabb módon felfegyverezzük, vagy újra fegyverezzük a hadseregeinket, ahol erre van európai fegyvergyártás, akkor adott, ha meg nincs, akkor amerikai. Sőt, ugye dél-koreai, most a lengyelek rengeteg dél-koreai harckocsit vesznek, mert nagyon jók és olcsók.
Örömmel veszem tudomásul, de annyit egyébként most, hogy itt van ez a nukleáris problematika a levegőben. Nincs nukleáris szerződés, ami gyerekkorunktól kezdve folyamatosan az egész magyar propaganda gépezetnek a központi témája volt, és valószínűleg nem teljesen alaptalanul, hogy fegyverzet korlátozási szerződések és a nukleáris fegyverkezést meg kell állítani. Most szabaddá vált az út, Európa bele fog kényszerülni, hogy Anglián és Franciaországon kívül is legyen akár németeket is involváló nukleáris fegyverkezés.
Olyannyira, hogy nagyon komoly, konkrét tárgyalások folynak francia, német és brit részvétellel egy európai nukleáris erőnek a létrehozásába. Ezek komoly tárgyalások, amiknek biztos,
hogy ezek nem azt lesz. A célt szolgálják, hogy ráijesszenek mind az oroszokra, nem, mind az nem. Amerikaiakra?
Hát rá kell ijeszteni az oroszokra alaposan, de ez szükséges. Ugye itt taktikai atomfegyverekről lesz szó, amire Európának szüksége van, stratégiai fegyverekre nincsen szüksége. Azt gondolom, mert az tényleg az amerikai ernyő biztosítja, de Európának, hogyha európai védelmi autonómiáról beszélünk, akkor a taktikai nukleáris fegyverek területén is kell, hogy legyen saját ereje. Amit te mondasz, én évtizedek óta azt mondom, hogy politikailag óriási jelentősége van ezeknek a szerződéseknek, hogy start meg ilyesmi, de én, mint ha szabad lejjet mondom szakember, azt mondom, hogy nekem tök mindegy, hogy Amerikának és Oroszországnak 10 000 nukleáris robbanó feje van, vagy 5 000, és hogyha ezt nem korlátozzák, és túl lehet lépni az 5 000-et, egyrészt nem fogják túllépni, teljesen értelmetlen túllépni, másrészt meg ennek igazából nincsen jelentősége. Az igazi veszély nem az, hogy Amerika sok nukleáris fegyvert fog előállítani, vagy Oroszország, hanem az, hogy mások is kedvet kapnak arra, hogy nukleáris fegyvert állítsanak elő, és ugye Irán nukleáris fegyverkezésének ez az egyik veszélye, hogyha Iránnak van atombombája, akkor ugye első hónapokon belül Szaúd-Arábiának is lesz, akkor az arab, öbölmenti arab államoknak is lesz, meg Törökország, tehát akkor egy olyan proliferáció kezdődhet el, ami aztán tényleg nagyon veszélyes lehet.
Tehát akkor tulajdonképpen, ha most a következő időszakban tárgyalások nem tudnak beindulni, és valószínűleg nem is fognak globálisan a nukleáris fegyverkezés visszaszorításáról, akkor tulajdonképpen most kaptuk meg a választ, hogy miért is a világnak, köztük Magyarországnak, a magyar népnek is fűződik érdeke ahhoz, hogy Amerika bármilyen eszközzel megakadályozza Iránt, hogy azt csinálja tovább, amit eddig csinált, mert annak lenne beláthatatlanabb következménye, hogy ha ő atomfegyverhez jut, akkor az egész világon kisebb-nagyobb országok is elkezdenek ezt a példát utánozni.
Így van, pontosan így van.
Akkor ezért kell szurkolnunk esetleg, igen, hogy legyen abszolút esetleg katonai csapás.
Hát ha nem sikerül megállapodni,
ha nincs akkor, megállapodás, akkor igen. Nyilvánvaló, hogy arról beszélünk, igen, hogyha hát ha természetesen megalkudnak, akkor az egy másik kérdés. De Iránnak, a vezetőinek lehet, hogy éppenséggel az az egzisztenciális érdekük, csak nem tudom, mire gondolok hosszú távon, hogy ne legyen megállapodás, mert akkor ő nekik a hatalmi pozíciójuk kerül veszélybe, hogyha megállkodnak az Egyesült Államok.
Igen, ugye, ahogy nem tudjuk azt, ugye ez a nagy hezitálás Donald Trumptól kezdve sok mindenki, hogy milyen hatása lenne egy katonai csapásnak az iráni belpolitikai helyzetre, azt gondolom, az iráni vezetők se tudják, és azért mérlegelik, hogy most jobb, ha megállapodás, gazdálkodnak jobb, hanem gondolhatják azt, hogy az amerikaiak megtámadják, az összekovácsolja az iráni népet a nagy ördög ellen, és akkor az nekik jó.
Nekem mostani tapasztalatom az, hogy az iráni népnek legalábbis a városi lakosságnak a nagy része és az elitje úgy gondolkodik, vannak másod is ilyen országok, hogy mindegy, csak bukjon meg ez a
sokan vannak,
hatalom.
Akik ezt gond, nem tudjuk, én nem ismerem annyi Iránt, és szerintem a hírszerzések se tudják.
Igen, de a városok lakóisága, sűrűsége sokkal effektívebben tud egy rendszert megváltani, mint a leváltani, vagy megdönteni, mint a elszórt vidéki
ez
falvaknak
pontosan,
a népe.
Ez így van, de ettől még nem tudjuk, hogy Iránban mi a helyzet.
A lényeg az, hogy te azt mondod, hogy kétharmados valószínűséget adsz annak,
igen,
hogy
itt kockáztatni kell, tehát kockázat nélkül nincs üzlet. Itt döntést kell hozni majd Donald Trumpnak, anélkül, hogy 100%-os biztonságban lehessen a döntése következményeivel.
De most mindazok, amiket átbeszéltünk, végül is ez az utolsó kérdés, hogy az európai nemzetállamokat ténylegesen függetlenül a belső belpolitikai problémáktól, függetlenül az esetleges populista párt hatalomra jutási lehetőségektől össze tudja rázni, inkább ez a valószínű, vagy tudomásul kell venni, hogy továbbra is él a nemzet, a nacionalizmus, populista nacionalizmus, keresztény nacionalizmus, stb. A különböző európai országokban, és nincsenek abban a helyzetben, hogy felülkerekedjen egy európai identitásféltés.
Azt gondolom, hogy a nemzetállamok, a rosszul értelmezett nemzetállamok egyébként továbbra is létezni fognak, és lesz
önálló politikájuk. Sovinista módon vagy pedig...
De ugye ez pontosan így van, de azt látom, hogy katonai kérdésekben azért sokkal szorosabb együttműködés van. Tehát a NATO-n belül nincsenek olyan viták, azok az országok, akik az Európai Unióban egyébként ellenállnak sok minden törekvésnek, NATO-ban nem ilyen politikát folytatnak, nagyon helyesen egyébként. Tehát a katonai együttműködés az sokkal reálisabb lehetőség, mivel ugye ott látunk mindenki lát egy konkrét veszélyt, akkor is, ha politikailag nem akarja ezt elismerni. Tehát az orosz veszélyt katonailag mindenki elismeri.
De ebben nincs kimondottan komoly szembenállás néhány kelet-közép-európai ország
NATO-ban is. NATO-ban nincsen a katonasággal szemben. NATO-ban a katonasággal szemben nincsen.
De az, hogy hogyan értékeljük az orosz veszélyt, abban nagy különbségek vannak.
Politikailag igen, de hogy milyen katonai választ adunk rá, az a NATO tervezésben nincsen külön utas politikát folytató ország.
De vajon Törökország vagy Kanada, mint NATO tagok, mennyire tudják szívükön viselni Európának a dolgait? Ez olyan fajta dolog, mint hogy azt kellene inkább mondani, hogy az európai biztonsági érdekek, hogy léteznek-e ilyenek, hogy európai biztonsági érdekek, amelyekben van egy konszenzus, hogy ahogy mondjuk, hogy Amerikának ez a biztonsági érdeke, tudjuk-e azt mondani ebben a konkrét esetben, ami Oroszországot illeti, hogy Európának ez a biztonsági érdeke. Nyilvánvaló, hogyha bizonyítékát látnám mindenki, hogy az oroszok Európa biztonságára törnek, meg akarják támadni, akkor egység lenne. De mivel, hogy ebben alapvetően különböző álláspontok vannak.
Igen, csak ugye Kanada és Törökország az nem egy különálló entitás. A kanadai miniszterelnök lassan az európai együttműködésnek az élharcosa lesz, hogy a Davoszi beszédét...
Hát egy kiterjesztett Európa.
Ha valaki a Davoszi beszédét megnézi, igen, az igen. A Churchill-Fultoni beszéde mellé sorakozik föl történelmi jelentőségét tekintve szerintem. Tehát Európában a politikai és katonai értelemben magában foglalja Törökországot és Kanadát is, és a katonai együttműködésben ezek az országok is részt vesznek, meg azok is, akik politikailag nem mondják azt feltétlenül, hogy az orosz veszély az reális veszély. A katonai együttműködésben részt vesznek és készülnek a NATO-n belül arra, hogy a NATO közös műveleteit támogassák, úgy, ahogy ezt ők tudják.
Igen. Amit Magyarországon is és más országokban is leegyszerűsítetten ábrázolnak, az a effektív, klasszikus orosz katonai fenyegetés, és arról vitatkoznak, hogy az egy gyenge ország, nem tudott az Ukrajnában sem különösebb sikereket aratni. De azt miért nem veszik már észre, hogy itt ez az orosz terjeszkedés, ez inkább a hibrid háborús területeken zajlik, információkban, beavatkozásokban, pártok, politikusok megvásárlásában, és egy csomó dolgot lehetne még felsorolni. Na de ezekben viszont, mintha Oroszország tényleg jobb lenne, mint a különböző nemzeti érdekeken.
Észreveszik, és dolgoznak is.
De most hol tartunk ebben a tekintetben? Tehát, hogyha ezt a részét nézzük, akkor ők, az oroszok tudják befolyásolni, mint ahogy a Brexit idején is valószínűleg tudták befolyásolni, Magyarországon is, néha, hogy Szlovákiában is, a különböző országoknak a belső helyzet.
Tehát a dolog természetéből adódik, hogy egy demokrácia az másképp működik, mint egy diktatúra. Könnyebb a demokráciákban a közvéleményt befolyásolni, és ez történik. Meg kell találni ennek az ellenszerét. Egyelőre még nem tudjuk hatékonyan meg, hogy ez hogyan lehet.
Az idő nem szorít bennünket?
De szorít, de ettől még a realitások azok nem feltétlenül alkalmazkodnak a mi kívánságainkhoz.
Utolsó kérdésem. Te mire voksolsz, hogyha történik ez a nem valószínűtlen, sőt inkább valószínű iráni katonai csapás, akkor a mi Európánk, a mi Európai Uniónk hogyan foglal állást, és ez egy game changer lehet, tehát egy komoly fordulat lehet az európai-amerikai kapcsolatokban.
Az európai országok nagy része, még Nagy-Britannia is nem akarja katonailag támogatni az amerikai katonai esetleges műveletet, de azt gondolom, hogy politikailag megértik. Majd a szép lelkek majd elkezdik bírálni, hogy túl sok a civil áldozat, de azt gondolom, hogy Európa tudatában van annak, hogy az európai érdekeit is szolgálja.
Izrael pedig a maga részéről nyilvánvalóan úgy fogja föl, hogy ez számára egy egzisztenciális kérdés.
Ugye Netanyahu azért ment ideje korán Amerikába, hogy Donald Trumpot erről meggyőzze.
Tehát nyilvánvaló, hogy Magyarország, amelyik elkötelezetten támogatja Izraelnek a létét, másrészt pedig Magyarországnak eleve érdeke, hogy ne legyen egy nukleáris proliferáció, tehát terjeszkedés a világban, akkor nyilvánvalóan az Egyesült Államoknak a pártját fogja.
Igen, nagyon helyesen teszi, ha ezt teszi, ezt fogja tenni.
Köszönöm Gyarmati Istvánnak, hogy velünk töltötte az elmúlt csak nem egy órát, és köszönöm hallgatóinak a figyelmet Szabó Erika és Horváth Ádám nevében is. Önök az Eurózóna műsort hallották Zentai Péter szerkesztésében, a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.